16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tóth Gergellyel, a Követ alapító főtitkárával, a Kaposvári Egyetem gazdaságtudományi kar professzorával Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, dr. Tóth Gergelyt, a Követ Egyesület alapító főtitkárát, a Kaposvári Egyetem gazdaságtudományi kar professzorát és a Képmás magazin Biomókus sorozat szerzőjét. Úgy gondolom, hogy már ez is egy szép, hosszú felsorolás, és lehetne még folytatni a sort azzal, hogy számos cikk és kézikönyv szerzője, és nem utolsó sorban nős, öt gyermek édesapja. Ezt a felsorolást hallva, mit emel neki? Mire a legbüszkébb?
Nehéz erre így válaszolni, tehát nyilván ezek mind kegyelmi adományok, hogy az ember jókor, jó helyen van, és mi az érdeklődési köre, meg a szorgalma, meg milyen mestereket kapott, úgyhogy hát mindenre büszke vagyok természetesen, de nem tudnám így rangsorolni. Nyilván a család az első és legfontosabb.
Milyen bibliai idézetet választott, mikor az életútjáról fogunk beszélgetni?
Hát ez egy igen fogós kérdés szintén. Sokat gondolkodtam rajta, végülis az első korintusi levélből a 7. fejezet 29. szakaszt választottam. Azt mondom tehát, testvérek, az idő rövid, ezért akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem volna. Aki sír, mintha nem sírna, aki örvenne, mintha nem örvendene, aki vásárol, mintha meg sem tartana, és aki érintkezik ezzel a világgal, mintha nem érintkeznék vele, mert elmúlik a jelen világ. Szeretném, ha gond nélkül élnétek. Hogy mondjam, van egy ilyen missziós tudatom talán, ami nem szokványos. A szakmámban szeretném ezt megélni, ez a közgazdaságtan, vagy hát inkább alternatív közgazdaságtannak nevezhetjük. Ugye van néhány olyan igehely, amikor Krisztus konkrétan nyilatkozik a pénzről, és ugye a boldogságok közül, a 8 boldogság közül az az első, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, és hát sokat gondolkoztam ezen. Magyarul van a lelki szegénységnek egy olyan áthallása, hogy hát akik olyan műveletlenek, vagy egyszerűbbek, vagy nem tudom, azok a lelki szegények, de Jézus szerintem ezt másképp értette, úgyhogy lehet az ember gazdag is, de ha minden áron ragaszkodik a gazdagsághoz, vagy a gazdagság eltakarja előle Isten, és egyfajta báványként működik, akkor ugye baj van a pénzzel. Pénzt azért adta Isten, meg az anyagiakat, hogy valahogy felé vigyék, és hogy Szent Ignác mondta, minden, és ez igaz a pénzre, vagy a földi dolgokra is, addig jó, amíg Isten felé visz, és nem el. Hát én azt tapasztalom, de hát ez nyilván mindenki megtapasztalta, hogy az anyagi dolgok eltakarják Istent, és hát ez konkrét felmérések is mutatják. Erről egy nagy hitvita van a közgazdaságtanban, hogy mennyi az az összeg, ami fölött már a pénz nem boldogít, de hogy van ilyen összeg, határ az biztos, ezt úgy hívják, hogy Easterlin paradox, Easterlin mutatta ki ezt először, és hát vannak ilyen bámulatosan alacsony számok. A kollégáim Csutora Mária, Zsóka Ágnes egy több mint 1000 fős felmérésen azt találták, tehát konkrét statisztika, hogy 64 ezer forint nettó havi jövedelem egyfőre jutólag az, ami kimutatható, hogy a pénz boldogít, ami egy bámulatosan alacsony összeg. De vannak más felmérések, van, ahol ezt ilyen 20 és 40 ezer dollár per főre rakják, hallottam már 75 ezeret is, ez mondjuk a GDP, ami ugye más, mint az egyfőre jutó jövedelem, de nem is ez számít. Valahogy én ezt szeretném elterjeszteni egy új közgazdaságtan elmélettel, ami talán jobban megfelelne a fenntartató fejlődésnek, és illetve amit most már a pápa úgy hív, hogy fenntartató és emberi fejlődés, és azt gondolom, hogy most a 21. század elején ez a legfőbb kihívás az emberiség előtt.
Ezt az igét tulajdonképpen nézhetjük afelől is, hogy a ma terhére viseljünk gondot, és ne a jövőn aggodalmaskodjunk. Ezt a saját életében hogyan éli meg?
nem könnyű, tehát én eleve egy ilyen bonyolult ember vagyok, vagy hát hajlamos vagyok túlbonyolítani a dolgokat. Tehát azt mondanám, hogy amikor kegyelmi állapotban vagyok, akkor el tudom engedni a dolgokat, és tudom magam sodortatni kvázi Istennel. Az a baj, hogy minden, amit mondunk, az értető így is, meg úgy is. Tehát mondja, hogy hát ne törődjünk a jövővel, de ez lehet egy ilyen gentry attitűd is, carpe diem, élvezzük a jelent, meg lehet egy valódi nem aggódás a világ dolgaira, hogy Jézus is mondta a mezők liliomairól szóló hasonlatában. Tehát nagyon kettős, de összességében azt gondolom, hogy messze egy olyan korba élünk, akkor mindenki fél, meg túlaggódik. Hogy mondjak egy számot, vagy adatot, tehát soha nem éltünk biztonságban, ilyen hosszú várható élettartammal, ilyen egészséggel, stb. Tehát meg lehet ezt nézni statisztikailag. Hozzáteszem, ez itt van azért a világnak a, ezt is föl szoktuk mérni, de azért Magyarország még az egyfőre jutó gazdagság alapján is benn van a világ 10% leggazdagabb részébe, tehát azért ugye ezt mindig megkérdezem a hallgatóimtól, általában minket oda felére, vagy esetleg a legjobb harmad aljára raknak. Nem, benn vagyunk még a legrosszabb vidéki jövedelem és a világ 10-20%-ába. Zárójele, onnan azért egy nagyon meredek görbe van, tehát innen már ugye egyre nehezebb följebb jutni. De mégis, és ez nem csak Magyarországra igaz, hanem talán az egész fejlett világra, hogy félünk, nem merünk gyereket vállalni, soha nem volt ennyire biztonságos gyereket vállalni. Van bennünk egy ilyen általános meghasonlottság, úgy érzem, hogy egy ilyen nagy félelem struktúrába élünk, és hogyha talán ez az ősbűnnek a következménye, hogy keresünk magunknak félnivalót. Ott van például Amerika, ugye egy társadalom se ijesztegeti magát annyi filmmel, és mi történhetne, jönnének a marslakok, vagy a vegyi fegyverek, vagy az iszlám terroristák, vagy nem tudom én kicsoda. Tehát nekünk is megvan, csak mi ugye papírokkal próbáljuk magunkat levédeni, meg a bürokráciával, meg nem tudom én mivel. Tehát Jézus nem ezt mondta, tehát erről is különböző számok vannak forgalomban, de legalább 200-szor, Jézus is lehet, hogy 400-szor le van írva a Bibliába, csak az új szövetség, vagy ne féljetek. Hát ezt nagyon nehéz azért betartani. Nyilván a világban van egy alapvető hiba az ősbűntől kezdve, és valahogy ez bennünk is van, de Jézus arra kér minket, hogy hát ezt az ő kegyelméből haladjuk meg.
A kezdetekre kicsit visszaugorva, a gyermekkoráról, ifjúkoráról milyen emlékei vannak? Ha visszatekint a serdülőkorára, akkor egy milyen ifjú Tóth Gergely személye rajzolódik ki?
Hát ugye ezek már poros emlékek, tehát én most 48 éves vagyok. Pécset, hát itt Pesten születtem, de igazából Pécset éltem a gyerekkorom, meg ott nőttem föl egészen a katonaságon át az egyetem végéig. Bennaktunk a belvárosba, egy régi pécsi családból való vagyok. Egy nagyon kellemes gyerekkorom volt. Van egy nővérem, tani gimnáziumba jártam, sokat bicikliztünk, játszottunk. Én egy mindig kicsit ilyen maximalista gyerek voltam, tehát igyekeztem már jó tanuló lenni, így remélem, hogy a stréberség határaim belül maradtam, de lehet, hogy nem. Volt például egy sí egyesület ott a hegyen, tehát ez mondjuk egy érdekes váltás, hogy amikor elmentem katonának, nem emiatt nyilván, de attól az évtől nincs hó, tehát addig mi két-három hónapig síeltünk, és komoly versenyzés volt ott a meccseken, ahol most már megette a rozsd a felvonót, amit még mi építettünk, meg lapátoltuk a dombokat ott, hogy ne legyenek túl nagy ugratók. Nagyon jó volt a gimnázium, a Nagy Lajos Pécset, és hát most volt a 30 éves évfordulónk, most lehet, hogy pont elmegyünk majd páran síelni együtt, tehát ez egy nagyon jó társaság volt. Szerencsés voltam, tehát talán a szerencse, amit legjobban kiemelnék, mert bár, hogy mondjam, tehát azért nem nélkülözte a szenvedést, meg a megpróbáltatásokat az életem, de alapvetően nagyon úgy gondolom, hogy Isten a tenyerén hordozott végig, vagy hordoz is. Tehát én Pécsre kerültem katonának, mivel oda fölvettek az egyetemre, a közgázra. Ott már annyira nem volt jó a társaság, ott is tanultam, egy kicsit ki is ábrándultam az egyetemi pályából, tehát én akkor, bár ott voltam egy évig tanársegéd, és hát maradhattam volna, de kicsit ilyen sznobnak találtam ezt az egyetemi pályát, ahol az emberek már a címeikkel, meg a publikációjukkal dicsekednek. Vicces, hogy most ugye itt vagyok, miközben ma vettem át én is a hasonló oklevelemet, de én akkor elmentem, és feleségem révén egyébként ilyen környezetudatos lettem. 94-ben volt ez talán, tehát ő volt kint Németországba, és ő Umweltbewusstként jött haza, és hát ez akkor nagyon furcsa és új volt, és ebbe úgy mindenki megtaláltuk a hivatásunkat, tehát ő sem egy környezetvédelmi KFT-hez dolgozni, megírtam egy OTDK dolgozatot ökomarketing témából. Akkor volt alkalmam nekem is kijutni, ugye egy-egy fél évet voltam Hollandiába, Amerikába, meg Németországba, ez volt az utolsó, és Németországba is ilyen ritka szerencseként Lüneburgba kerültem, ahol egy nagyon, ahol a könyvtár, az egyetemnek a könyvtára már akkor nagyon jó volt ezen a területen. Ezt csak utólag tudtam meg, tehát én csak úgy bementem munka után olvasgatni, és a diploma munkámat írtam, meg nem olyan jól tudtam németül, tehát így igyekeztem minél többet olvasni, és a sok unalmas könyv között a kezembe akadt egy környezettudatos vállalat című könyv, egy Georg Winter nevű ember írta, aki saját cégénél ezt megcsinálta 72 óta. És hát először elég furán néztek rá Németországba, aztán amikor ennek divatja lett, és látták, hogy ettől a cégnek jobb lett, és nem rosszabb, akkor alakítottak egy egyesületet, egy BAM nevű egyesületet, és hát erről szólt a könyv, amit akkor már az Európai Unió fölkarolt, ez olyan 94 körül lehetett. Én fölhívtam ezt a bácsit, mint egyetemista, csodák csodájára átengedtek a titkárnőjén, és egy órát beszélgetett velem, és küldött egy könyvet, ami hát nekem akkoriban egy vagyon volt. Akkor hazajöttem, és egy év múlva meg tudtuk alakítani ezt az egyesületet, ez a követ egyesület, és onnantól hát úgy érzem, hogy én így pályán voltam, de mondom, ez is így kicsit így egy telefonon múlott, vagy egy jó embernek a megtalálásán.
Mi volt az az indítatás, hogy ebbe az irányba menjen, például már egyetemre is? Mit látott szépnek ebben a szakmában?
Hát ez azt mondanám, hogy ez a sodrás volt, tehát szerintem én legalábbis nem tudtam negyedikes gimnazista koromban, hogy mifán terem a közgazdaságtan, ott volt a sarkunkon ez az egyetem, oda járt a sógorom is, olyan jól hangzott, és már eleve, hogy bekerül, nehéz volt akkoriban bekerülni, tehát két helyen oktatták ezt, Pécset meg Budapesten, most már aztán van valami 40 akárhány kar meg intézmény, és az is már azért volt, hogy én például elmentem katonának, tehát a mi időnkben már ezt még ugyan kötelező volt másfél évre, de ezt már hogy nagyjából el lehetett sumákolni. Nekem a nagypapám ezredes volt még a K&K hadseregbe, tehát őt, ez is egy ilyen isteni csoda, hogy őt mondjuk nem internálták, meg végezték ki, csak majdnem a második világháború után. De én gondoltam, hogy, és ezen az alapon valószínű protekcióval akkor őket már kvázi rehabilitálták. Én gélt, tehát hogy egy idős ezredes volt a nagypapám, mint amely ezen az alapon valószínű el lehetett volna rendezni. 14-ben azt hiszem ketten mentünk az osztályból, fiúk. De én valahogy úgy voltam vele, akkor még ilyen idealistább voltam, tehát semmiképpen nem akartam protekciót igénybe venni, meg azt gondoltam, hogy hát ez biztos nem lesz könnyű, de azért át kell menni egy embernek ezen. Például ott kezdtem el sportolni, tehát előtte így csíjeltem, de ott kezdtem el olyan dolgokat űzni, amiket most is még egy kicsit tudok folytatni, a triatlon. És érdekes, ha nem mentem volna katonának, akkor még pont marxista közgazdaságtan tanultam volna, politikai gazdaságtan 4 év alatt. Így mi voltunk az első év folyam, akik gyakorlatilag már egy viszonylag új mód. És hát ami a fő áldás volt ebben, hogy ott ismerkedtem meg a feleségemmel első évben. Ő kin volt egy évig babysitter, óper Németországban, én meg katona, tehát így, ha valamelyikünknek másképp alakul, akkor most nem lennénk itt, és így együtt valószínű.
Az ön számára mit jelent a házasság, illetve az apaság szerepét hogyan éli meg?
Hát egy kicsit úgy, hogy egy olyan szerep, aminek sose lehet megfelelni. Tehát nekem most 4 gyermekem van, ilyen kisebb-nagyobb kamaszkorba, vagy éppen túl rajta, meg van egy picink, egy 8 éves, egy fiú a legidősebb, és 4 lány, és hát anélkül, hogy itt kiteregetném a családi szennyes, nyilván ez 1000 konfliktussal terhelt, és van, ahol egész reménytelenek látjuk ezeket a konfliktusokat, bár hozzáteszem, hogy nagyon szép, okos, és belülről motivált, szorgalmas, jó sportoló, mindenféle gyermekeink vannak, de mégis az apa szerepet úgy élem meg, mint amit nem lehet tökéletesen csinálni, és az ember egy nagyon jó könyv, aminek én persze csak a címét olvastam, de az a cím, hogy az elég jó szülő, tehát az embernek kell egy ilyen elengedése, hogy legyen, hogy végső soron nem ő neveli a gyereket, és nem rajta múlik. Ez az első talán. A második, hát most elmondhatnám azokat a kliséket, amik szerintem minden kereszténynek közhely, vagy annak kéne, hogy legyen, hogy hűség, egy életre szól, stb. És azt is hozzáteszem, hogy talán egykorban se volt olyan nehéz ezt megélni, mint manapság, de ezt megint nem hiszem, hogy én vagyok a szakavatott, aki erről beszélhetne. Viszont a harmadik, hogy ilyen nagyon maximumra törekszünk ebbe is. Tehát régen azért, és akkor most visszatérek az én gyerekkoromra, tehát az teljesen természetes volt, hogy este jöttek az a szüleim, és én egyedül jártam ide-oda, és 16 évesen elmentem nyaralni a Balatonra. Manapság ugye, ha eljövünk fél órára, akkor a gyerekeket hívjuk mobilon, és bekészítjük neki, hogy mit hova kell rakni, és benn van a sütőbe, és a többi. Tehát úgy gondolom, hogy ilyen szempontból kicsit túl lőttünk a célon, bár közben meg ez azért egy jó dolog, tehát ha most visszacsatolok 300 évet, akkor még a legnagyobb nemeseknek is teljesen természetes volt, hogy nem maguk nevelik a gyereket, falun meg, hát ugye ott is dolgoztak, tehát nem volt ilyen mai értelembe vett gyereknevelés egyik osztályba sem. Hogy mondjam, nehéz, tehát kicsit úgy látom ezt, mint egy ilyen inga, ami ide-oda inog. Még egy negyedik gondolat, ha lehet, hogy sajnosan a modern pszichológiának egy ilyen, vagy lehet, hogy csak én magyarázom bele, de főleg ennek az amerikai vonulatnak, hogy mindenért a szülő hibás, mintha valahogy a gyerek az ősbűn nélkül születne, és akkor 18 éves korában ráhullana, ez onnantól kezdve meg már el lenne rontva, hogy akkor minden bajért a szülők magukat okolják, sőt most már modernebb mozgalmak szerint már a családfába 3-4 generációra visszamenőleg kell ezeket gyógyítani, ami jó is, meg rossz is, hogy jó, azt nem kell magyarázni, de rossz az az benne, hogy hát bűntudatot érzünk, és ez nem jó tanácsadó. Melló szerint, amikor bűntudatot értünk, akkor magunkat gyűlöljük, és nem a bűneinket, ami ugye nem Isten szándéka szerint való.
Az Isten kapcsolata mikor kezdett el személyesen kialakulni az ön életében?
Hát két szakaszt különítenék el, tehát én egy ilyen rendes bigott katolikus neveltetést kaptam, tehát engem nagymamám aki az angol kisasszonyokhoz járt, ő elvitt mindig az oviba menet, bevitt a templomba, ott kellett csöndbe imádkozni 5 percig, tehát jártunk misére, amit én nagyon untam kiskoromba, tehát nyilván, de azért, hogy mondjam, jártam hittanra, és tehát nem mondanám, hogy bennem ez dac volt, de azt mondanám, hogy ilyen viszonylag hétköznapi volt a vallásosságom, és akkor egyszer nővérem 10 évvel idősebb, és én olyan kamasz gimis voltam, amikor megszületett az ő kisfia, és őnek én lettem a keresztapja. És akkor volt ott egy jó pap, mindenkinek van az életében, szerintem, aki vallásos lesz, vagy hivatást kap, bár én nem kaptam papi hivatást. Egy jó pap, Garadnai Balázs volt Pécsről, később püspöki helynök is lett, most is ott szolgál plébánosként. Kicsit fülön fogott, hogy hát jártál a hittanra, és mondtam, persze, nekem megvan minden papírom, én első áldozó voltam, bérmálkoztam, de gyere csak el, de mondom, nem, hát miért. És akkor elkezdtem járni, és ott hát ez volt egy olyan közeg, hogy na akkor puskázni azt lehet-e, meg első kapcsolatok, stb. Tehát azt mondhatnám, hogy talán ott volt egy ilyen második megtérésem, és azóta, azt nem tudom, mélyül-e, de azóta így igyekszem ezt mélyíteni magamban, nyilván nem én mélyítem, hanem az Úr, ha egyáltalán mélyül, de írtam sokáig az Igenbe, ami egy ilyen viszonylag liberális, de katolikus lap, és nagyon sok emberrel ott megismerkedtem. Most a képmásba írok, tanítok ilyen keresztény közgazdaságtant itt ott, tartottam sokáig 4 évig ige liturgiát, ami mondjuk kicsit nehezen fért össze már a családi hétvégi kötelességeimmel, de talán ezt mondanám, ha ilyen fordulópontot keresünk, hogy engem itt fogott el egy kicsit az Isten.
Hogyha olyan dolgokról kérdezném, amiket a legnagyobb örömeinek tekint, illetve ajándékoknak, akkor mit sorolna fel?
Hát mondom akkor egyszer, igen, hogy ne legyek önző, de azért politikai korrekt is legyek, tehát mondom talán a harmadikat, tehát az, hogy az ember ilyen viszonylag fiatalon professzor lehet, és én sokáig dolgoztam egy egyetemen, amit most nem akarok megnevezni, de sose éreztem magam a helyemen, és úgy éreztem, hogy nagyon sok visszaúzó erő van, így nem mindenkibe, de sok személybe, és átmentem most egy másik helyre, ennek már mondom a nevét, tehát ez a Kaposvári, több mint egy éve a mesterem vitt oda a kerekes professzor, és most úgy érzem, hogy nagyon a helyemen vagyok, és nyilván ez azból is jár, hogy előléptettek, stb. Tehát ez nyilván nagyon nagy dolog. De ami még fontosabb, hogy emberi közösség jó, meg úgy érzem, hogy a küldetésem irányába megyek, tehát hogy nem egyedül pedálozok, hogy legyen fenntartatóság a közgazdaságtanban, hanem az egész kar talán ezt támogatja, meg a tanszékünk, az intézetünk. A másodikként a gyerekeket jelölném meg, de így a szélesebb értelemben családdal együtt, tehát tényleg öt jóra való, ügyes, néha kicsit számtelen, de alapvetően nagyon tehetséges, ügyes, egészséges gyerekünk van, ezt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ajándék, és az is, hogy így elhúzódnak korba, tehát ott a legidősebb 20 éves, 2 egyetemista itt Pesten, 2 gimis Keszthelyen, és van egy picink, egy 8 éves, tehát egy kicsit így kapjuk is, hát egy kisgyerektől azért nagyon sok szeretetet kap az ember. Ez lenne a második, és ezt még egy kicsit bővíteném, tehát most voltunk nemrégen a feleségem egy ilyen család állításon, ahol hát azt gondoltuk, hogy az a kis probléma, amivel mi oda mentünk, az hú, de nagy, és ilyen félve mondja el az ember, és közben hát ott olyan életutakat lát meg az ember egy generációkra visszamenőleg. Tehát az, hogy mondom nekem, az egyik nagypapám magasrangú katonatiszt volt, állatorvos egyébként, tehát nem volt egy politikailag túl kitett ember, de mégis, hogy őt nem végezték ki, és én egyáltalán megszülethettem, hogy az anyukám ezek után tovább tanulhatott, ő zenész lett, vagy a másik nagypapám, övék volt Pécsett a bőrgyár, hogy ő is így végig dolgozhatta az életét a saját szakmájában, nem lett semmi baja, tehát ezek nagyon nagy kegyelmek, és hát a szüleimnek is nyilván hálás vagyok. Az anyukám meghalt sajnos viszonylag hirtelen 5 éve, de addig aktívan dolgozott, ő zenetanár volt, meg egy kórust vezetett. Apukám most is él és egészséges, most mit tették 2 hete, szívbillentyűt kapott, ilyen 30 alatti pulzus számmal, tehát már tulajdonképpen évek óta bármelyik nap meghalhatott volna, és mégis él, virul és egészséges. Pécsett van, 83 éves, tehát úgy gondolom, hogy ezek nagyon nagy kegyelmek, amiket az ember sose tud eléggé megbecsülni. Az első és legfőbb örömem az a feleségem. Most megint, hogy itt ne áruljuk a kulisszatitkokat, tehát a mi házasságunk se volt mindig felhőtlen, sőt azt mondanám, hogy hát egy jó ideje ilyen leszálló ágba volt, és már kicsit ugye elvesztettük mind a ketten a reményünket. Mindenféle terápiát végigjártunk az egyénitől a családig, a pártól, a Budapesttől, az Ölegerszegig, és úgy már ezt is abbahagytuk, és most nagyon sokat imádkoztunk, és hát sokan imádkoznak is értünk, barátaink, jó akaróink, és most egy másfél hónapja valahogy itt teljesen megváltozott, tehát mint ha most ismerkedtünk volna meg, és minden szép és jó, és mint a mézeseteinket élnénk, amit abszolút nem értünk, tehát nyilván megvannak ugyanazok a hibáink, nem lettünk bölcsebbek, vagy hát csak egy kicsit, vagy nem tudom, tehát nincs valamilyen világi dolog, de hát ezt egy kicsit úgy érzem magam, mint az az ember, aki megtalálta a kincset a földbe, mindenét eladott, megvette a földet, de nekem még el se kellett adnom mindenemet, tehát hogy ez egy, ha eddig nem hittem volna Istenbe, akkor most biztos hinnék, mert ez egy fantasztikus kegyelem.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Én köszönöm.
Dr. Tóth Gergellyel, a Követ alapító főtitkárával, a Kaposvári Egyetem gazdaságtudományi kar professzorával, Balogh Bernadett beszélgetett.